Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 66. Zsoltár első versét. A 66. Zsoltár első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 300. énekünket keressük elő. A 300. dicséretünket keressük elő, és énekeljük el mind a 4 versével. Az első verse így kezdődik: lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét Jób könyvének 38. részéről. Jób könyvének 38. részében az első három vers, valamint a 16. verstől a fejezet végéig terjedő szakasz így szól hozzánk. Majd felele az Úr Jobbnak a forgószélből, és mondta: ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Nosza, öveszt fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Eljutottál-e a tenger forrásáig? Bejártad-e a mélységnek fenekét? Megnyíltak-e néked a halálnak kapui, a halál árnyékának kapuit, láttad-e? Áttekintetted-e a föld szélességét? Mondd meg, ha mindezt jól tudod. Melyik út visz oda, ahol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van helye? Hogy visszavinnéd azt az ő határába, és hogy megismernéd lakása útjait. Tudod te ezt, hiszen már akkor megszülettél, napjaidnak száma nagy. Eljutottál-e a hónak tárházához, vagy a jégesőnek tárházát láttad-e, amit fenntartottam a szükség idejére, a harc és háború napjára? Melyik út visz oda, ahol szétoszlik a világosság, és szétterjed a keleti szél a földön? Kihasított nyílást az áporesőnek és a mennydörgő villámnak utat, hogy aláessék az ember nélkül való földre, a pusztaságra, ahol senki sincsen, hogy megitasson pusztát, sivatagot, és hogy sarjasszon zsenge pázsitot. Van-e atya az esőnek, aki szülte a harmad cseppjeit? Kinek méhéből jött elő a jég, és az ég daráját kicsoda szülte? Miként rejtőznek el a vizek, mint egy kő alá, és mind zárul be a mély vizek színe? Összekötheted-e a fias tyúk szálait? A kaszás csillag köteleit megoldhatod-e? A hajnal csillagot előhozhatod-e az ő idejében, avagy a göncölszekeret forgathatod-e fiával együtt? Ismered-e az ég törvényeit? Avagy te határozod-e meg uralmát a földön? Felemelheted-e szavadat a felhőkig, hogy a vizeknek bősége beborítson téged? Kibocsáthatod-e a villámokat, hogy elmenjenek, vagy mondják-e neked, itt vagyunk? Kihelyezett bölcsességet a sötét felhőkbe, vagy a tüneményeknek kiadott értelmet? Kiszámlálta meg a bárányfelhőket bölcsességgel, és kiüríti ki az égnek tömlőit, mikor a por híg sárrá változik, és a göröngyök összetapadnak? Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket fönnállva, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által kérünk téged, hogy fogadd el most a mi dicsőítésünket és imádatunkat. Mindaz a kérdés, amit föltettél az elhangzott ígében, mindaz a kérdés a mi részünkről, mai Jobbok részéről megválaszolhatatlan, illetve csak egyet mondhatunk rá: mindarra te vagy a válasz. Hadd lássuk meg most a magunk gyengeségét és kicsiségét, s hadd lássuk meg a te nagyságodat. S hadd értsük meg, hogy az egyetlen helyes viszonyulás a részünkről, ha bizalommal térdet és fejet hajtunk előtted. Kérünk téged, Urunk, hogy te, aki így hatalmas és dicsőséges vagy, szólíts meg minket ezen a mai napon. Kérünk téged, hogy szent lelked által tedd számunkra személyessé a te üzenetedet. Látod, hogy magunktól nem értjük a te szavadat. Nem tudjuk felfogni, amit igazán üzenni akarsz. Olyan felszínes a mi gondolkodásunk, értelmünk. Kérünk, hogy segíts rajtunk, hogy értsük a te igédet. És segíts abban is lelked által, hogy követni tudjuk, amit mondasz. Újra és újra ezt kell tőled kérni, mert ha rajtunk múlik, elhal nálunk az igéd. Nem lesz belőle szó, cselekedet, nem lesz semmi következménye. Kérünk, lelked, az engedelmesség lelke elevenítsen meg bennünket, hogy követői, megtartói legyünk az igének, ne csak hallgatói, becsapva magunkat. Köszönjük néked, hogy most ilyen szívvel állhatunk meg előtted, megköszönve az elmúlt hetet is. Köszönjük néked, hogy annyiféle dolgunkban velünk voltál, őriztél, áldottál bennünket, gondoskodtál minden szükségletünkről. És köszönjük néked, hogy ma ezen a vasárnapon itt együtt lehet a gyülekezetünk. Köszönjük, hogy helyből és messzi idegenből is lehetnek közöttünk testvérek. Kérünk, hogy te áld meg mindnyájunk szívét. Jézus Krisztusért, ami drága megváltónkért. Hisszük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 489. énekünket lapozzuk fel. 489. És a 489. énekünknek a legelső versét énekeljük el. A 489. énekünk első verse így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 8. részében találjuk megírva. Máté evangéliumának 8. részében a 23. verstől a 27. versig terjedő szakaszból leülve figyelemmel hallgassátok meg Isten igéjét. Máté evangéliumának 8. részében a 23. verstől így szól hozzánk Isten írott igéje. És mikor a hajóra szállt vala, követték őt az ő tanítványai. És ímé nagy háborgás lőn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok, ő pedig aluszik vala. És az ő tanítványai hozzámenvén felkölték őt, mondván: Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És mondanékik: mit féltek, ó kicsiny hitűek? Ekkor fölkelvén megdorgál a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engedelmeskednek néki. Kedves testvéreim, sorozatunkban olyan embereket veszünk szemügyre, akik Jézus Krisztushoz fordultak. Láttuk Nikodémust, aki éjjel jött Jézushoz a kérdésével. Láttuk azt a négy embert, akik hordágyon hozták beteg társukat, hogy Jézus gyógyítsa meg őt. Ezúttal pedig a tanítványok fordulnak Jézushoz, hogy mentse meg őket. A genezáreti tavon keltek át, ahol váratlanul erős vihar tört ki, küzdöttek az életükért, de erejük végére értek, és úgy tűnt, hogy a vihar legyőzi őket. Ekkor rettegés és halál félelem vett erőt rajtuk. Csak arra tudtak gondolni, hogy most meghalnak, és az utolsó szalmaszálnak tűnt Jézus, aki ebben a tombolásban békén aludt, a hajó hátulsó részén lévő kis kajütben. És tanítványai hozzámenvén felkeltették őt. Olvassuk. Tehát a krízisben bepánikolt, de Jézushoz forduló embereket látunk ma. Nézzük ennek előzményeit. Az egész úgy kezdődött, hogy Jézus hajóra szállt. Mikor hajóra szállt, olvassuk, követték őt a tanítványai. Ő ment elől, a tanítványok csak követték. És így jutottak váratlanul nehéz, életveszélyes helyzetbe. Nos, azóta is előfordulhat, hogy egy hívő Jézus akaratát követve válsághelyzetbe, nehéz élethelyzetbe jut. Ez lehet például egy kiderülő testi vagy lelki betegség. Lehet szeretett embereknek az elvesztése. Lehet egy kórházi kezelés, sorozata. Lehet anyagi csőd, munkahely elvesztése, valami érzelmi válság, valami igazságtalan bánásmód valaki részéről, esetleg a családnak valamely széthullása. Jézus követése közben érhet minket ilyen? Kérdezhetjük. Igen, érhet bennünket ilyen. Jézus a tanítványait tudatosan hozza nehéz helyzetekbe, régen is, ma is. Ő idézi elő, hogy a munkahelyen, családunk körébe, iskolába, kollégák között nehéz körülmények közé kerüljünk, mint az ő tanítványai. Minden esetre mi tudhatjuk, ha valóban Jézus hívei, Jézus követői vagyunk, testvérek, hogy nem a véletlen, nem a sors hozta így, hogy most éppen ez tört ki, ez vagy az a vihar tört ki az életünkben, hanem tudhatjuk, hogy mindig Jézus vezet bele ezekbe bennünket. Adott esetben egészen váratlanul juttathat bennünket ilyen szituációkba. Váratlanul kerülünk válságos körülmények közé. Váratlanul fordulhatnak rosszra az életviszonyaink. Olyan hirtelen, mint ahogy a tanítványokkal is történt, mert a genezáreti tavon nagyon váratlanul, nagyon hirtelen törhettek ki ezek a viharok. A fekvése, földrajzi fekvése miatt volt ez így. Na hát, lehet, hogy békében élünk, de egy pillanat alatt olyan helyzetbe kerülünk, amiben megtapasztaljuk a saját tehetetlenségünket, a velünk szembe álló erőknek az iszonyú rémisztő erejét, olyan helyzetbe, amiben azt kérdezzük, hogy hát most ezt miért engedte meg az Úr? Hiszen mi szeretjük őt, követjük őt, ahova megy, parancsai fontosak nekünk, az ő személye fontos nekünk. Hát most ez miért jött így? Miért esett így? Nem szabad azonban, testvérek, elfelejtenünk, hogy az Úr Jézus nem csak váratlanul belevezette a tanítványait ebbe a nehéz élethelyzetbe, hanem ő maga ott is volt mellettük. Ott volt mellettük. Egy karnyújtásnyira volt tőlük. És ez mind a mai napig minden nehéz helyzetben lévő hívő embernek komoly bátorítást jelent. Hogyha Jézus követésében nehéz helyzetbe kerülünk, tudhatjuk, hogy ő ott van mellettünk. Ott van mellettünk. Ő nem azt ígérte, hogy ilyen helyzetekben nem fog belevinni minket, de azt megígérte, hogy mellettünk fog állni. És így tudhatjuk, hogy tartja magát az ígéretéhez, és biztosan mellettünk van. Biztosan mellettünk van. Nem tudom, hogyan ér véget a próba, de annyit tudhatok, hogy itt és most velem van az Úr Jézus. Ennyit az előzményekről. Nézzük másodszor a magyarázatot. Miért vezette Jézus a tanítványait ilyen váratlanul, ilyen válságos helyzetbe, amiben ugyan ott volt mellettük? Nos, azért, testvérek, mert ő ebben a helyzetben tanítani akarta a tanítványait. Nem csak ilyen lankás hegyoldalakon, miközben daloltak a madarak, és majszolgatták a gyümölcsöt, és leheveredtek a fűbe, nem csak ilyen helyzetben tanította őket, hanem ezekben a nehéz, válságos helyzetekben is tanította őket. Tanította itt a tanítványait is legalább három dologra. Először az ő mélyebb megismerésére. Másodszor az önismeretre, harmadszor pedig az iránta való bizalomra. Nézzük először az ő megismerését. Jézus azt akarta, hogy őt mélyebben megismerjék a tanítványai, mert nem ismerték még őt eléggé. Meg akarta velük ismertetni az ő mérhetetlen hatalmát. Olvassuk, hogy az őt kétségbe esve, ébrezgető, pánikoló tanítványai szeme előtt felkel, megdorgálja a szelet, hallgas, némulj el, és a szél elcsitul, és a tenger is elcsitul. Ő a szelek és a tenger teremtője is, de egyúttal ura is, aki a kézbe tartja ezeket. Egy filmet láttam a National Geographicon, ami arról szólt, hogy egy tengeren viharba került, talán az Atlanti-óceánon viharba került egy nagy tengerjáró vitorláshajó. Azon csak egy ember volt rajta, a hajónak a vezetője, irányítója, egy középkorú úriember. A hajót felborították a hullámok, illetve a szél, úgyhogy a kapitány bent volt a fülkében, az irányító fülkében. így felfordulva a hajó hánykolódott a tengeren, a kapitánnyal a fülkébe, aki nem bírt onnan, meg nem is nagyon akart onnan kijönni. Kiúszhatott volna, de nem akart kiúszni, mert próbált, hogy hát, ha tud a rádiót használni, és segítséget hívni. A lényeg az, hogy hosszú időn keresztül ott volt benne a kajütben, volt levegője, mert úgy beszokult a levegő oda, és ott talált magának valami kis szárazabb helyet, ahova fölhúzódott, fölkucorodott, és ott volt bent. De már kezdett kihűlni, mikor meghallotta, hogy a helikopterek köröznek fölötte. Jött a mentő egység, és hát kimentették őt. Jól végződött ez a baleset. És aztán utána megnyilatkozott ez az úriember, és mondta, hogy megtanultam tisztelni a tengert. Megtanultam tisztelni a tengert. Hát nézzétek Jézust, aki nem tiszteli a tengert, hanem lecsendesíti. Lecsendesíti a tengert. Azt mondja az írás a Náhum könyvében, hogy szélvészben és viharban van az Úrnak útja, és lábainak pora a felhő. Hatalmas Jézusnak az ereje, Jézusnak a hatalma, és ezt akarta, hogy a tanítványai tudják, és nekünk is tudni kell, nekem is, nektek is, hogy a mi Jézusunk nem egy gyenge valaki, hanem egy hatalmas valaki. Ez a hatalmas valaki, aki itt volt a tanítványokkal, és lecsöndesítette a tengert, ez a hatalmas valaki van veled is, velem is, ha nehéz helyzetbe jutunk. Ott van mellettünk. Az ő mérhetetlen erejével és hatalmával. Jézus azonban, testvérek, nem csak a hatalmát akarta megismertetni az övéivel, hanem a szeretetét is. Nézzétek meg, hogy azt mondja a tanítványainak, mikor fölkeltik őt, hogy kis hitűek, nagyon kicsike, picike a hitetek, alig van valami kis bizalom bennetek, jöttök ide, hogy fölébresztetek engemet, de kétségbe vagytok esve, mert az, hogy én itt vagyok, az nem elég nektek. Nem bíztok bennem elég gyermeki szívvel. Kicsike, picike a ti belém vetett bizalmatok, mégis lecsöndesítem a tengert. Ebbe van a szeretete, hogy nem úgy bánik a tanítványokkal, hogy azok megérdemelnék, mert azért már láttak, hallottak tőle egy-két dolgot. És már igazán megtanulhatták volna az eddigi eseményekből is, amit Jézussal átéltek, hogy Jézus hatalmas és erős, és mellette nem kell félniük. De hát ők csak féltek. Még mindig aggódtak, sőt, itt már egyenesen pánikba estek. Jézus azonban nem mondja nekik, na akkor veszetek el, én úgyis tudok a vízen járni, én kimegyek, aztán ti veletek meg lesz, ami lesz. Pusztuljatok. Nem így, hanem szeretettel bánik velük. És megmutatja nekik, hogy az ő kis maroknyi népének az ő az oltalmazó, ő a megmentője, mert szereti őket. Érdemeik ellenére. Jó ezt tudnunk, testvérek, nekünk is a bajba, a nehézségbe, hogy ugyanez a Jézus mellettünk van, és lehet, hogy sokféle nyomorúságunk van, sokféle hitetlenség, kisítűség lakozik mi bennünk, és nem bízunk ő benne, nem bízunk az ő szavába, és ő mégis könyörül rajtunk. Mert az ő gyermekeinek szerető ura, szerető megváltója. Aztán, testvérek, Jézus, nézzétek harmadszor, az istenségét is meg akarta mutatni nekik, az istenségét. Ha ezt a csodát, amit itt Jézus cselekszik, testvérek, például a Zsoltárok könyvének az összefüggésében nézzük, már pedig ezek a zsidó tanítványok abba az összefüggésben nézték, akkor a Zsoltárok könyvében ilyeneket olvasunk, néhány idézetet hadd mondjak nektek. A 29. Zsoltárban. Az Úr szava zeng a vizek felett, az Úr ott van a nagy vizek felett. Ez Jahve, ugye az eredeti szöveg. Jahve az Úr, aki kihozott minket Egyiptomból, megnyitva előttünk a vörös tengert. Az Úr szava zeng a vizek felett. Az Úr ott van a vizek fölött, mondja. Ki van ott? Az Úr, Jahve. A 65. Zsoltárban azt olvassuk, az Úr, aki lecsillapítja a tengerek zúgását, a népek háborgását. Az Úr, Jahve, aki lecsillapítja a tengerek zúgását. A 89. Zsoltárba. Uram, seregek Istene, kicsoda oly erős, mint te vagy. Uram, te uralkodsz a tengerek kevésségén, mikor az ő habjaik fölemelkednek, te csendesíted le azokat. Uram, seregek Istene, te vagy az, Jahve, te vagy az. És olvassuk a 93. Zsoltárban, hogy a nagy vizek zúgásánál, a tengerek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. Jahve megint. Amikor Jézus testvérek lecsöndesíti a tengert, megmutatja a tanítványainak, hogy az, akiről a zsoltárokba olvastatok, az én vagyok. Az én szavam zeng most a vizek fölött, és lecsendesíti a vizeket és a szeleket. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Én vagyok Jahve. Lássátok meg, hogy ki vagyok én. Ugyanígy, testvérek, nekünk is megmutatja az Úr most az ígéből, hogy nem akárki ő. Jézus nem egy ember, nem egy nagyszerű ember, nem egy vallás alapító, nem egy nem tudom én kicsoda, aki velünk egy sorba áll, csak egy kicsit okosabb, meg ügyesebb, meg hatalmasabb nálunk. Nem. Ő az Úr, aki eljött erre a földre. Amikor bajba visz, mellettünk van ez a hatalmas, bennünket feltétel nélkül szerető Jézus, aki maga az Isten. És Jézus testvérek talán negyedszer az ő szavának az erejét is érzékeltetni akarta a tanítványaival. Nézzétek, hogy Jézus mindenféle erőfeszítés nélkül szól a tengernek és a szeleknek, és minden megáll, minden leáll. A szavának olyan ereje van, hogy lecsöndesíti a természetnek az erőit. Jobbnál kérdezi az Úr Jobbtól, hogy kicsoda képes erre. Ki tartja kezébe a természet erőit? Te? Én, mondja az Úr. És íme Jézus, aki kezébe tartja a természet erőit. Természet törvényeinek parancsol. Hinniük kell a tanítványoknak abban, hogy Jézusnak a szava erős, hatalmas szó. Ahogy a 29. Zsoltárban olvassuk ezt, hogy az Úr szava zeng a vizek felett, az Úr igéje zeng, és az Úr szava ott a 29. Zsoltár, tudjátok, hogy csodálatosan magasztalja az Úr szavát. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket. Az Úr igéje erős, erős az Úr szava. Hatalmas szó. A tanítványoknak is, nekünk is meg kell tanulni, hogy Jézus, amikor beszél, az ő szava erős és hatalmas, és le tud győzni bennünket is. Nos, tehát az első, amire Jézus tanítani akarta a krízisben, a nehéz helyzetben az ő bepánikoló tanítványait, hogy ismerjék meg őt, hogy ő kicsoda, valójában kicsoda. Másodszor a tanítványokkal meg akarta ismertetni saját magukat. Az a drága dolog történik a bajba, hogy az tanítványok jobban megismerik, hogy kik ők tulajdonképpen. Először is kiderül a számukra, hogy bármennyire is olyan fiatalos, stram legények, harcedzett hajószok és sokat tapasztalt erős fiúk, a fizikai erejük itt ebbe az esetben semmi. Mert a tenger erősebb náluk. Nagyon kis korlátozott erőcskéik vannak nekik, ahhoz képest, amivel itt szembe állnak. Megtanítja nekik Jézus azt, hogy lelkileg se olyan nagyon erősek, mint ahogy ők gondolták magukról. Mert ugye ők hitték azt, hogy ők már igen jó halászok vagyunk, és sok mindent láttunk, már egy-két vihart lehet, hogy át is éltünk, és azért mi nem ijedünk meg egy kis szélvihartól, meg egy kis hullámzástól, és mi lelkileg ezt elviseljük, ezt a helyzetet. Igen ám, de hogy itt ebbe a mostani helyzetbe rájuk tört mégis a rettegés, a páni félelem, a halálfélelem gyötörte meg őket, és kiderült, hogy nem olyan erősek ők lelkileg, ahogy azt ők elgondolták magukról. És az is kiderült, hogy a hitük egyáltalán nem olyan nagy és erős, mint ahogy azt lehet gondolták magukról. Vagyis a hiányosságaikra fény derült ebbe a nehéz helyzetbe, súlyos hiányosságaikra derült fény, testvérek. Kezdték megismerni, hogy nem vagyunk mi olyan tökéletesek. Kezdett elpárologni az önbizalmuk, ami biztos, hogy erősen megvolt bennük is. Kezdtek alázatot tanulni, hogy na hát, nem vagyunk mi olyan nagyok, kicsik, kisebbek vagyunk, sokkal kisebbek vagyunk mi. És ez, hát így van velünk is, testvérek. Most az ige által minket is tanít az Úr, de a nehéz helyzetekben is a terepen gyakoroltat bennünket, hogy ismerjük meg magunkat. Nem kell nekünk pszichológiai teszteket kitölteni, hogy megismerjük magunkat. Elég Jézusra figyelni, aztán majd ő megtanít minket magunkat megismerni. Igazi önismeretre ő tanít meg minket, testvérek. Megtanít, hogy a mi fizikai erőnk is mennyit ér. mekkora nagy ad mi egészségünk, meg egyéb vitális energiáink. Megtanít arra, hogy a lelki erőink azok is csak csínyán. És megtanít arra, hogy mi nagyon is gyenge hitű emberek vagyunk. Alázatra van szükségünk, testvérek. Alázatra, és erre rá vezet minket. Fel kell adnunk, s meg kell tagadnunk, sőt, meg kell vallanunk az elbizakodottságunkat, az önhittségünket. Mi sokszor magunkat ilyen szuperhősöknek gondoljuk, hogy mi nem tudom, kik vagyunk. És aztán a bajba rájövünk, hogy hoppá. Uram, köszönöm, hogy önismeretre tanítasz. És lefaragod rólam az én velem született gőgömet, kivagyiságomat, hiúságomat. És tanítasz alázatra a bajba. Igazi önismeretre. Rászorultságom tudatát ébresztett fel bennem. Harmadszor, testvérek, Jézus a tanítványait tanítja belévetett bizalomra. Bizalomra. Bízzanak akkor is, amikor minden nyugodt és csöndes, de akkor is, amikor minden mozog. Bízzanak benne. A lelki luxusban, most így mondom idézelbe, és a lelki nélkülözésben, vagy a nehéz körülményekben is. Minden körülmények között bízzanak ő benne gyermeki szívvel. Jézus, testvéreim, az ige által nekünk is ezt tanítja, meg a bajba is ezt tanítja. De itt most a vasárnapi Isten tiszteleten kényelmes körülmények közt is azt tanítja, hogy bízzatok én bennem gyermeki szívvel. Két módszerrel tanítja erre egyébként a tanítványait. Figyeljétek, ez is olyan érdekes. Az egyik az, hogy alszik Jézus a viharban. Ez egy olyan módszer, amikor a pedagógus a saját maga példájával tanítja a tanítványait. Nézzetek rám, s tanuljatok. Miért tudok én aludni a viharban? Azért, mert fáradt vagyok? Vagy azért, mert bízom az én atyámban, hogy őriz engem? Azért tudott aludni, testvérek, Jézus a hajóban, nem azért, mert fáradt volt, hanem azért, mert bízott az atyában. És tudta, hogy abszolút biztonságban van, az ő tenyerében van. Tobbolhat körülötte minden, ő akkor is biztonságban van. Jézus gyermeki bizalommal volt az ő atya iránt, a szószoros értelmében, öröktől fogva az atyának fia. Gyermeki szívvel bízott az ő atyába. Ezt úgy mindenhol látjuk a Bibliából, ahol Jézusnak az atyával való beszélgetését olvassuk, vagy erről valamit megtapasztalunk. Jézus bízik, és itt a tanítványai nem bíznak benne. És tanítgatja őket, és figyeljétek meg, a tanítványok azért jó tanulók voltak, mert Péterről, aki ott volt ezen a hajón, olvassuk később, hogy elkapta őt Heródes király, és bezárt egy börtönbe. Ott volt körülötte mindenféle katona, őrizték már mellett, láncokba volt verve, talpig vasba volt. És másnapra volt kitűzve a kivégzésének a napja. A síralom házban ott van talpig vasba, mellette két katona, előtte egy ajtó, azelőtt is őrizték, nehogy meglépjen. Nehogy valami csoda történjen. De mégis csoda történik, mert az Úr elküldi az ő angyalát, hogy kiszabadítsa ebből a fogságból, és a halál büntetéstől megmentse őt, mert Péternek még élnie kellett. És azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor az angyal odaér hozzá, akkor Pétert meg kell lögdösni, hogy ébredjen föl, mert aludt. Mélyen aludt. Már lehet, hogy itt is alszanak némelyek, de azokat is odabba lökjük egy kicsit, hogy ébredjenek föl. De az a csodálatos, hogy az a Péter ott, aki a hajóba kétségbe esett és bepánikolt abban a nehéz helyzetben, most ott van a halál árnyékának a völgyében, ugye? Mindjárt kivégzik, és ő mit csinál? Mélyen alszik. Miért aludt olyan mélyen? Fáradt volt? Hát azért mondjuk nem biztos, hogyha minket halálra ítélnek, akkor mindjárt alszunk egyet. Hanem akkor még igyekszünk egy kicsit az életet, hogy valamit beszívni a levegőből, vagy valamit tudjuk, hogy hónap kivégeznek. Még élni akarunk, nem aludni. Idegesek lennénk, hogy mi lesz. Péter meg alszik. Miért? Mert bízik az Úrba. És tudja, hogy ő neki mindegy. Ő itt is az Úr kezében van, ott is az Úr kezében van. Megtanulta Jézustól ezt a bizalmat. Az ő ura, az ő teremtője, az ő megváltója iránt. Tehát tanítja Jézus a tanítványait, testvérek, itt a hajóban is arra, hogy gyermeki bizalommal bízzatok bennem. és megnyugodtok, békességetek lesz. És aztán azzal is tanítja őket természetesen, hogy lecsöndesíti a tengert és a szeleket. Egyszerűen azt mondja, szól és legyetek már nyugodtak tanítványom, és bízzatok bennem, hát nem látjátok, hogy ki vagyok, hogy milyen hatalma, milyen erőm van. Ne rettegjetek, ne féljetek, ne szorongjatok. Ne pánikoljatok itten, hát legyetek nyugodtak, mert itt vagyok. Most testvérek, a tanítványok tényleg ezt a, ha bizalom lett volna a szívükbe Jézus irány, nyugodtak lettek volna. Békességbe lettek volna, nem pánikoltak volna. És ez az ő nyugalmuk, testvérek, ez a miénk is lehet. Jézussal mi is lehetünk teljes nyugalomba. Nem a fatalisták nyugalma ez. Vannak ilyen emberek, akik ilyen úgymond fatalista emberek, akik piszok nyugodtak minden nehéz helyzetben, meg jó helyzetben is, mert azt hiszik, hogy a sors irányítja a dolgokat, és azt nem lehet úgyse befolyásolni, és ők teljesen kiszolgáltatott emberek, akiket a sors kénye, kedve szerint hány és dob, és az történik vele. Úgyis, amit a sors akar, úgyis az lesz. Minek aggodalmaskodjunk? Nem, testvérek, ez a tanítványoknak a nyugalma, ez nem a fatalista emberek nyugalma. Ezek azért lehettek volna nyugodtak, meg mi is azért lehetünk nyugodtak, mert itt van mellettünk Jézus, ami Jézusunk. Jézus tehát, testvérek, krízisbe viszi a tanítványait, azért, hogy közben az ő mélyebb megismerésére, önmaguk megismerésére, és harmadszor a belé vetett gyermeki bizalomra tanítgassa őket ezek közben. Ez a magyarázat ennek a helyzetnek, ami itt kialakul. De nézzük végül harmadszor a következményeket. Milyen következményei lettek annak, ami itt történt? Az első, amit így olvasunk, testvérek, a Szentírásban, hogy a tanítványok elmondták ezt az eseményt másoknak. És amikor mások hallották ezeket, akkor elámultak. Az emberek pedig csodálkoznak, mondván, kicsoda ez, hogy mind a tenger, mind a szelek engedelmeskednek neki. Nem csak ámuldoztak, hanem érdeklődés ébredt bennük Jézus iránt, hogy kicsoda ez? Hát ki ez a Jézus? Egy kicsit úgy voltak ezek az emberek, akik hallották ezt a jó hírt, mint ahogy én is voltam valamelyik héten, akkor hallgattam a rádiót, és valami gyönyörű, szép zenét hallottam a Bartók rádión. És nem tudtam, hogy mi az, mert valahogy elmulasztottam azt, amikor bemondták, meg azt is, amikor utólag bemondták. De nem tudtam, hogy mi az, csak azt tudtam, hogy ez egy gyönyörű zene. És addig nem nyugodtam, míg le nem nyomoztam, hogy mi volt az. Mi volt az pontosan? Otto Respighinek volt egyébként az egyik zenéje. Ókori táncok, az a címe. És akkor megnyugodtam, hogy ez az. És így voltak az emberek is, akik hallották, hogy Jézus mit csinált a tengeren. Elámultak, micsoda, ki ez, micsoda, hát ilyen történt, ki ez? Meg kell ismernünk, tudnunk kell, hogy ki ez a Jézus. Most testvérek, vajon mi, amikor olvassuk, vagy halljátok ezt a történetet, mi bennünk fölvetődik ez, hogy elámulunk Jézuson, és elkezdjük kérdezgetni, hogy ugyan már ki ez a Jézus? Ugyan már jobban meg kéne ismernünk egy kicsit. Nem eléggé ismerjük. Jobban ki ez, akinek a szavára hallgatott a szél és a tenger? Vagy lehet, hogy inkább a fejünkben olyan gondolatok vannak, hogy ugyan már, miről beszél ez a fekete palástos? Hát az ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy lecsöndesedik a szél, meg a vihar. Ez valami mese, valami mitoszról beszélő itt nekünk, mint a valóság lenne. Nem, testvérek, ez a Bibliában úgy van leírva, mint egy történeti valóság, mint egy beszámoló. És azok az emberek, akik hallották ezt a beszámolót, ők nem úgy reagáltak, ahogy a mai hitetlen ember reagál. Mert ez a hitetlenségnek a reakció, hogy úgyis csak egy mese. Tanmese. Mint az Ezópusz meséi. Ugyan már mit lehet ebből tanulni? Szűrjünk ki valamit, de hát ennek történeti alapja nincsen. De van, testvérek, így van elénk adva, és én így mondom el nektek. Ez egy történeti esemény. És bizony, hogy nem hitetlenül kellene fogadni, hanem megkérdezni nektek is, ha netalántán nem kérdeznétek, hogy ugyan már, kicsoda ez a Jézus, aki ilyen hatalommal bírt és bír ma is? Ki ez a Jézus? Meg kell ismernünk őt, közelebbről, mélyebben, valóságosabban. És ahogy a tanítványokat, testvérek megismertette Jézus önmagával, úgy minket is megismertet ma önmagával. Ő nem azt élvezi, hogy elrejtőzik előttünk, aztán azt élvezi, hogy inkognitóba vonul, és minél kevesebbet tudjunk róla, hanem azt akarja, hogy egyre mélyebben, egyre valóságosabban megismerjük őt. Ő megismerteti magát mindazokkal, akik elámulnak ezeken a dolgokon, és azt kérdezik, hogy ugyan már kicsoda ez a Jézus. Uram, Jézus, imádkozhatunk így is, mutasd már meg, hogy ki vagy te valójában. Hogy helyes magatartása az, hogy én nem törődök veled. Hogy nem foglalkozok elmélyülten veled, hogy nem tanúsítok igazán érdeklődést utánad, hogy nem olvasom a te szavadat, nem tanulmányozom a te történetedet, a te igéidet. Mondd már meg, hogy ez így jól van. Testvérek, kérdezősködjetek, hogy vajon kicsoda ez a Jézus, és meg fogja magát veletek jobban ismertetni. Nem az a célja, hogy elrejtőzön, hanem az, hogy kijelentse magát, kinyilatkoztassa, leleplezze magát előttetek is. És hadd kérdezzek még valamit tőletek, testvérek, tudnilik azt, hogy nem vágyódtok-e arra ti is azért, hogy az életeteknek ezekben a nehéz helyzeteikben, amik úgyis vagy vannak, vagy lesznek, előbb-utóbb biztos lesznek, hogy életeteknek ezekben a válságos helyzeteikben mellettetek legyen ez a Jézus. Ott vagytok benne a különböző problémáitokba, a hétköznapi életbe, a munkahelyi életbe, a családi életetekbe. Némelyeknek még nincs családja, másoknak már nincs családja, egyik már ide jutott, a másik oda jutott, szana széthullott. Nem kéne egy kicsit elgondolkozni azon, hogy nincs nekem szükségem Jézusra? Adott helyzetbe, erre az engem szerető Jézusra, erre a hatalmas Jézusra, erre aki Isten, aki mellett biztonságba érezhetem magam, mert mérhetetlenül hatalmas és erős. Én, aki igyekszem magam pénzzel bebiztosítani, meg biztosító társasággal, meg már minden egészséges életmód, meg mindent csinálok már, csak épp Jézus után nem kapkodok. Nem kéne már egy kicsit kapkodni Jézus után, hogy Uram, már te helyezzél engem biztonságba, mert egyedül te vagy, aki igazán biztonságba tudsz helyezni. Aki igazán védeni tudsz engem. Be vagyunk már riasztózva mindenhol, a rendőrség körülöttünk van, már mindenütt jönnek, mennek, ráőröznek, mindenki úgy érzi, hogy nem bízhat senkibe, ki fog meglopni, ki fogja elvenni, ki fogja elcsórni, ki fogja betörni, ki... Nem vagyunk biztonságban Jézus nélkül. Nincs rá szükségünk, hogy mellettünk álljon ez a hatalmas, szerető Úr. Nem kéne kérni, hogy Uram, állj mellém, és hadd jöjjek ide hozzád, hogy együtt legyünk, hogy melletted biztonságba érezhessem magam. Hát nem gyötör benneteket oly sokszor az aggodalmaskodás, a kétségbeesés, a szorongás, magatok se tudjátok, hogy mitől, de féltek valamitől, tartotok valamitől. Nem estek sokszor pánikba, a hétköznapi élet forgatagába? És akkor mit csináltok? Ja Istenem, segíts meg, vagy mi? Vagy azt mondja, Uram, hát veled jutottam ide, veled is maradok, akarom is, hogy velem legyél ebben a helyzetben. Nehéz helyzet, viharos a helyzet. Legyél mellettem. Te légy számomra a biztonság, az erő, az elrejtettség. Nem kéne Jézusnak ezt elmondani? Most a felolvasott ígék, testvérek és azok, amiket elmondtam, hadd bátorítsanak már erre bennünket, hogy bízzunk ebbe a Jézusba. Sőt, bízzuk rá magunkat erre a Jézusra. Tegyük le az egész egzisztenciánkat, testünket, lelkünket az ő kezére. Mondjuk neki, hogy Uram, én átadom magamat neked, és nem akarok nélküled jönni, menni itt az élet viharos tengerén. Hanem azt akarom, hogy itt legyél velem az én hajómban, ha szabad így mondanom. Legyél itt velem, és te ments meg engem, ha nehéz helyzetbe jutok is, állj mellettem, és aztán, ha jön a halál, a kárhozattól is te ments meg engem, mert más attól se tud megmenteni. Jézus testvérek nem csak egy ilyen viharból tud kihozni, hanem a halálból tud, a lelki halálból, a pokolból tud minket kimenteni. Nem kéne mondani azt, és nem arra bátorít minket az ige ma is, hogy hát bízzuk magunkat Jézusra. Adjuk át oda neki a szívünket, értelmünket, egész valónkat, lényünket, testünket, lelkünket, hogy az ő kezébe legyünk. Hát ott vagyunk a legjobb helyen, a legnagyobb biztonságban. akkor minden megváltozik. Más fénybe látunk viharokat, meg napfényeket, meg mindent. Embereket, önmagunkat, minden megváltozik. Hadd biztasson bennünket most, ami Urunk, hogy gyermeki bizalommal hagyatkozzunk rá, hagyatkozzunk az ő igéire, amiket most is tanított nekünk, és így bízzuk magunkat ő rá. Aztán hadd mélyítse el bennünk ezt a bizalmat. Hadd mélyítse el bennünk a hétköznapi életnek a sűrűjébe, a viharainkba, meg a napfényes perceinkbe is. Hadd mélyítse el ezt a belévetett bizalmat. Hadd gyakoroljon ezekbe bennünket, hogy egyre jobban belénk nevelje, belénk oltsa ezt, hogy benne az ő drága szavába nyugodtan megbízhatunk. Gyermeki szívvel megbízhatunk. Nos, láttuk testvérek ma a tanítványokat, akik nagy bajba jutottak, nem a kicsinyhitűségük miatt, hanem Jézus miatt. De a nagy bajba legalább a kicsinyhitűségük miatt kétségbe esve, a nagy bajba azért Jézushoz mentek. Láttuk ennek az előzményeit, láttuk ennek a magyarázatát, és láttuk a következményeket is. Áldja meg az Úr a szívünkben ezeket az ígéket, és legyen jó gyümölcse minnyájunk számára és az ő dicsőségére. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy téged követhetünk, és ha te követésedben bajba is kerülünk, nehéz helyzetekbe is, tudhatjuk, hogy ott vagy mellettünk, te az Isten fia, aki isteni hatalommal és isteni szeretettel hordozol bennünket. Sokszor kicsinyhitűségünk miatt oly félénkek vagyunk, oly bátortalanok, oly aggodalmaskodók, sőt kétségbe esettek, sőt bepánikolunk. Köszönjük néked, hogy most magadra irányítod a figyelmünket, hogy rád tekintsünk, és veled legyünk, és benned nyugodjunk meg. Köszönjük, hogy aki benned bízik, az teljes békességben őrzöd meg, és annak nyugalma lehet, akármilyen krízishelyzetbe is jut. Hadd éljük át ezt, Urunk. Kérünk téged, hogy keltsd föl most is irántad való érdeklődésünket, és mutasd meg nékünk magadat a te dicsőségedben. Köszönjük néked, hogy ma is szóltál hozzánk, hogy tanítottál minket. Kérünk arra most, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg az idejövő kicsinyeket, nagyobbakat, idős testvéreinket. Légy a betegekkel, a szorongatott helyzetbe lévőkkel, hogy rád tudjanak nézni, belé tudjanak kapaszkodni a te drága igéidbe, ígéreteidbe, szavaidba. És te adj nekik békességet ezekben a nehéz helyzetekben. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk az esküvő előtt álló testvéreinket, hogy áld meg az ő szívüket, életüket, tedd teljessé és áldottá házasságukat. Imádkozunk a gyászoló testvérekért, hogy a te vigasztalásoddal, bátorításoddal ugyancsak állj mellettük, ígéddel szólítsd meg őket, és hordozd őket a te szereteteddel. Köszönjük néked, hogy itt lehetnek amerikai testvéreink is. Kérünk, hogy áld meg vezetőjüket, áld meg azt a kis csoportot, ami itt van, minden egyes tagját, és légy az ő otthoni gyülekezeteikkel, iskolájukkal, áld meg őket is gazdagon. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk országunkért, népünkért, hogy add, hogy minél több magyar honfitársunk felét forduljon, és irántad való bizalom ébredhessen a szívében. Kérünk, adj lelki ébredést, lelki megújulást nemzetünknek, és ennek az egész világnak. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Először is hirdetem, hogy a jövő héten esküvőre kerül sor gyülekezetünkben Harsányi Róbert és Szőlősi Edit kéri házasságára Isten áldását jövő szombaton 14 óra 30 perckor. Isten áldását kérjük, és kívánjuk életükre, házasságukra. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk tehát mindenkit gyülekezeti alkalmainkra. Hirdetem, hogy az erdélyi utunk idén a jelentkezés csekély száma miatt elmarad, és majd valami más időpontban fogjuk ezt újra megpróbálni. Tehát akik most úgy készültek volna, hogy jönnek, ne készüljenek, mert nem lesz ez az út. Viszont lesz gyerektáborunk június 2-től, bocsánat, június 26-tól július 3-ig. Ez a Bátor Tábor névre hallgat, vagy címre hallgat. Erre még lehet jelentkezni, szabad hívogatni másokat is. Általános iskolás gyerekeket szoktunk ide vinni. Szeretettel hívjuk és várjuk őket. Hirdetem azt is, hogy július 25-től 29-ig angol nyelvű napközis bibliatáborunk lesz. Ezt is lehet másoknak ajánlani, hívni, hozni gyerekeket. Tehát ez július 25-től 29-ig lesz. Hirdetek még a jövő hétre egy külön programot. Május 24-én, kedden este 19 órakor lesz egy kamaraest, ének és méhegedű koncert a Korzó Zeneházban. Gyülekezetünk egyik-másik tagja is érintett ebben a zenekarban, ha valaki oda szívesen elmegy, szeretettel várják. Tehát május 24, kedden este 19 órakor lesz ez a kamara est. Befejezésül, de nem utolsó sorban, szeretettel köszöntjük körünkben a Free Methodist Church egyetemének, a Spring Arbor University-nek a csoportját, vezetőjükkel Robert Kingsley-vel, és feleségével Frennel együtt, és a 17 diákkal. God bless you! Kedves testvéreim, az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. A 398. énekünket énekeljük befejezésül, a 398. énekünket. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. 398, mind az 5 versét énekeljük el, utána pedig nemzeti imádságunkat.
Thank you.
Áldás békesség.